A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A Lukács evangéliuma 19. verséből, a Lukács evangéliuma 19. részéből, a 28. verstől a 42. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta neki: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötözött szabácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szabácsikót, a gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szabácsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz. Felső ruhájukat ráterítették a szabácsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették a felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák egyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, amelyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom néktek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közeled ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerte volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reál napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőle követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, Úr Jézus. Mi is valljuk azt, hogy téged illet a hódulat, a tisztelet. Mi is leborulunk előtted. Áldjuk, magasztaljuk a te nevedet. Valljuk, hogy bár alázatosan és szamárláton vonultál, de mégis te vagy a győztes király, az Úr. Áldunk, dicsőítünk, magasztalunk mindez értéket. Kérünk és könyörülünk, hogy mutasd meg ebben a mulandó világunkban is a te hatalmadat. Kérünk szépen, hogy te uralkodj a mi életünk fölött. A mi életünkben is legyen meg a te akaratod. Bűnbánattal vagyunk meg előtted, hogy bár szépek a szavaink, de mégis annyiféle bűn terhel bennünket, amivel megbántottunk téged is, megbántottuk embertársainkat is, meg vagyunk, hogy létezünk gondolattal is és cselekedettel is. És mégis bűnbánattal könyörgünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, ne a bűneink szerinté, hanem kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, teremts bennünk tiszta szívet, és segítsd, hogy a Te utadban akaratod szerint tudjunk mindig járni. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, a mi nemzetünkért, és könyörgünk az egész világunkért. Kérünk szépen, hogy ebben a koronavírussal terhelt nehéz időszakban őrizd meg bennünket. Kérünk szépen, hogy áld meg az egészségügyben dolgozó ápolókat, orvosokat, a többi más személyzetet. Kérjük, hogy őket is erősítsd meg nagyon nehéz szolgálatukban, és védd meg, hogy ne kapják el a betegséget. Könyörgünk mindazokért, akik a közérdekében helyt állnak. Rájuk is kérjük, hogy add az áldásodat. És könyörgünk hozzád országunk vezetőjét. Azt kérjük tőled, hogy bölcsen majd tudják megtalálni a megfelelő lépéseket ebben a nehéz időszakban. Köszönjük, Úrunk, hogy így a technika eszközét keresztül közel kerülhetünk hozzád. Hirdethetjük a Te igédet, hallhatjuk a Te beszédedet. Kérünk szépen segítsd, hogy a technika eszközei, a misszió eszközei lehessenek, és eljusson az evangélium most ezekben a nehéz időszakokban olyanokhoz, akikhez máskor talán nem jut el. Kérünk, hogy Te szólj, légy itt közöttünk, szenteld meg mind az ige hirdetőjét, mind az ige hallgatóját. Bennünket is itt a Te házadban, és mindenkit egyenként az otthonában. Amen. Helyünket foglaljuk el, és az ige hirdetésre készülve a 300. dicséretünket keressük ki. 300. dicséretünknek az első versét énekeljük el, amelyik így kezdődik, lelkem drága Jézus, hozzád hajt a félelem.
Nem hagynak belőled követ köböl,
mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a galileai zarándokok leggyakrabban Betánián keresztül az Olajfák hegyét érintve érkeztek Jeruzsálembe. Az Olajfák hegyéről, amelynek legmagasabb csúcsa 800 méter volt, sőt, annak már a domboldaláról is látszott Jeruzsálem, a Szentváros, és annak csodálatos épületei, de legfőképpen a templom. Az Olajfák hegye mindösszesen egy napi járóföldre volt Jeruzsálemtől. A Betánia felől zarándoklók itt pillantották meg először a Szentvárost, és közben zsoltárokat énekeltek, míg a templomig el nem érkeztek. Világvasárnap Jézus messiásként vonult be Jeruzsálembe. Ezért küldte előre két tanítványát, hogy oldjanak el egy szamárcsikot, és hozzák el. Ezt meg is tették. És amikor elhozták a szamárcsikot, felültették rá Jézust. Azt akarta, hogy mindez beszédes jellé váljon azok számára, akik ismerték Zakariás proféciáját. A békesség fejedelméről, a messiásról, aki szeliden, alázatosan a békesség fejedelmeként érkezik. Ezt akarta hangsúlyozni nyilván Lukács evangélium is, amikor nem is beszél a pálmaágakról, csak arról, hogy a felső ruhájukat terítették az útra. A tanítványok egész sokasága pedig azt kiáltotta. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, amelyben békesség, dicsőség a magasságban. Jézusnak sokkal több tanítványa volt, mint 12. Nyilván egy ilyen sokaság kiáltotta mindezt. Az ünneplők hangja ahhoz az énekhez hasonlított, amit az angyalok mondtak Jézus születésekor. Csak ott az angyalok azt hirdették, hogy békesség a Földön. Itt pedig a sokaság arról beszélt, hogy békesség a magasságban. Mit jelent az, hogy békesség a mennyben? Azt, hogy Jézus legyőzte a sátánt, aki nem vádolhatja többé az ember világot az Isten színe előtt, hanem levettetett a földre. És ezért békesség van a mennyben. Jézus nem vádolja többet az embert az élő Isten színe előtt, hanem kegyelemért esedezik mindnyájunkért. Röviddel virágvasárnap belül Jézus feltámasztotta Lázárt. Ezért ő volt az ünnepelt rabbi. Mindenki őt tisztelte. Jézus pedig sírt. Sőt, a 42. vers azt írja le, hogy zokogott. A Biblia eredeti nyelvén ez a szó szerepel. Zokogott, mert Jeruzsálem nem ismerte fel a békesség útját. És ezután mindez már el lesz rejtve a személy elől. A nagy ünneplés és a hozsonázás ellenére is. Valójában nem Jézus kellett nekik, hanem az, amit Jézus tud adni. A kenyér, a gyógyítás, a csodák. Jézus bár a megbocsátás evangéliumát hozta, itt megrendítő szavakat mondott. Most már nincs Jeruzsálemnek lehetősége a megtérésre. azt elrejtette Isten a szemei elől. Nem önmaga sorsának előrevetődő árnyai miatt zokogott Jézus, hanem Jeruzsálem sorsa miatt. Amikor rátekintett a domboldalról Jeruzsálemre, és látta a várost, megjelent a szeme előtt, hogy nem sokára azt lerombolják. A házakat is, az erős várfalakat is, nem marad kő kövön. Másnap pedig megátkozta a terméketlen fügefát, amely hirtelen elszállt. Profétai jel volt mindez, annak a kifejezésére, hogy mivel népe terméketlen volt, ugyanígy el fog pusztulni. Jézus világvasárnap Isten ítéletére mutatott rá. Ki mennyit lát a szeme előtt zajló eseményekből? Olvastam valahol, hogy egy nemzetközi sakknagymester 10-12 lépést is lát előre. Annyit tud végigkontolni. Egy egyszerű sakkozó pedig 1-2 lépést. Bizonyára hasonló módon voltak ezzel azok az emberek, akik tanúi voltak a világvasárnapi eseménynek. Ők csak a jelent látták, azt, ami az ember szeme előtt van, a látszatot. A látszat csak a külsőleg mutatkozó, nem az igazi, nem a lényeg. Ezért nem is tudták, hogy mi következik abból. Az ünneplő sokaság csak a jelent látta. Általában mi is ennyit szoktunk, csak az Úrunk. A farizeusok viszont 5 nappal távolabbra is tudtak tekinteni, sőt, ők úgy tudták befolyásolni az eseményeket, hogy minden nagy péntekhez vezessen, és a kereszt felé haladjon. A főpapok azt hitték, hogy a döntés és a nép a kezükben van, azt tudnak elérni, amit akarnak. Jézus pedig keresztre tudják feszíteni, és így az övék lesz az utolsó lépés. Jézus viszont azt is látta, hogy 37 esztendő múlva 70-ben mindennek a következtében Jeruzsálem el fog pusztulni. Titus hadai lerombolják. Isten bölcsességével felismerte, hogy Jeruzsálem megítéltetett. Amit az ünneplés közben a többiek nem láttak, a mindennel számolni tudó törzsölt, rafinált farizeusok és főpapok nem ismertek fel, azt ő világosan hirdette. Kő kövön nem maradt. A nép vezetői azzal bánolták Jézust, hogy az ünneplésből zendülés lesz, ami majd lázadásba fog torkolni. Jézus válasza az volt, hogy nem ő viszi lázadásba a népet. Ő békét hirdet, amit a jerikói vak és Zákeus megértett. A nép vezetői szeme elől viszont el van rejtve. És mivel népe nem hallgat rá, ezzel veszíti el a békességet. Ha ráhallgatna, akkor megtalálhatná a békesség útját, és megmenthetné a várost. Jézus szemére vetette virágvasárnap a farizeusoknak és a főpapoknak, hogy ők vannak lázadásban Istennel szemben. Nem hallgatnak a szavára. És ennek lesz az egyenes következménye, hogy fel fognak lázadni Róma ellen. Nyilván a farizeusok azt felelték volna, hogy ők nem Isten ellenes lázadók. És hiába vélték a nép vezetői, hogy rendben van az életük. Jézus az ellenkezőjét állította. Miért mert ezt kimondani Jézus? Mert tudta, hogy mi lesz az út vége. Látta az összefüggéseken túl azt is, ami a szemnek láthatatlan. A tetteknek van következménye. Erre akarta megtanítani az embereket Jézus. Ki a jó lelki gondozó? Az, aki abban segít a rábízottaknak, hogy elmondja a tettük következményét. Minden döntésnek van következménye. Csak amikor valaki bajban van, vergődik az események sűrűjében, akkor nem látja a távlatokat. Csak a napi, pillanatnyi, szorongató körülményeit. A jó lelki gondozó viszont mindezt végig gondolja, felméri, számol az út végével, és ezt megvilágítja. Néha úgy, hogy kimondja, néha úgy, hogy segítő kérdéseket tesz fel annak, aki hozzáfordul. Ki mennyit lát előre? Van, aki csak a jelent. Van, aki csak 5 napot. Jézus látta a döntésüknek az igazi következményét, ami majd 37 esztendő múlva fog bekövetkezni. Hogy Jeruzsálemet körülveszik, lerombolják, és kőkövön nem marad. Hiába hallgattatták el Jézus vádoló szavait. 70-ben a követ kiáltotta a nép ellen. Hallgassuk meg textusunkat úgy, hogy mindnyájan egyenként helyettesítsük bele a saját nevünket. Gondoljuk végig otthon csendesen magunkban ezt az igét. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, és meglátta Rizskó Jánost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Vegyük most végig mindezt. Meglátta. Meglátta a várost. 2 héttel ezelőtt említettem, hogy a bibliai görög nyelven a látni szónak 3 formája található. Itt Jézus azt használja, amelyik a lényeglátást jelenti. Hogy rátekint Rizskó Jánosra, és meglátja a lelke lényegét. Meglátja azt, amit az ember nem mond el senkinek, de mégis ez meghatározza a szavait, a cselekedeteit, a gondolatait is. Néha előfordul, hogy magunk előtt sem tudatosodik mindez. Mások néha megsejtik, de Jézus látja világosan. Nézzétek, a fügefa milyen zöldelő volt. Mi is ilyen zöldelőnek szeretnék mutatni magunkat. Jeruzsálem kőfalai milyen rendíthetetlennek tűntek a szemünkbe.
Nagyon sokunkról nem hinné senki, hogy holnap talán robokban hever a dicsősége, hajdani ékessége, mások által irigyelt nagyszerűsége. Jézus mindezt látja. Ő a lényeget látja, a lényünk legmélyebb titkát. És ő tudja, hogy kire érvényes. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Meglátta a várost, és megsiratta. Mert nem lehetett vele beszélni. És velünk lehet. Judással sem lehetett beszélni. Az utolsó este ott volt a tanítványokkal együtt. És Jézus figyelmeztette őt, intette. De annyira vonzotta Judást a 30 ezüst, hogy nem lehetett vele beszélni. Láttunk olyan kamasz gyereket, aki megpróbált az édesanyja jó szóval figyelmeztetni. Azután sírva könyörgött neki, és próbálta lelkére beszélni. Aztán mondta ugyanazt, kiabálva, és mégsem használt semmit. És mégis rohant a vesztébe. Érezted már azt a tehetetlenséget, hogy valaki segíteni akartál, de ő nem akarta. Szinte már könnyekre fakadtál, és az összövegyűsége miatt kiabáltál, és mégis mindvégig ellenállt, nem hallgatott a jó szóra. Jeruzsálem, ilyen könnyeket okozott Jézusnak. Említettem, hogy a Biblia görög nyelve azt írja le, hogy Jézus zokogott. A tehetetlenségében szokott az ember zokogni. Néha Isten is tehetetlen velünk szemben. Pontosan úgy, mint világvasárnap Jeruzsálemmel szemben. De ilyenkor egészen közel van hozzánk az ítélet. Kedves testvérem, az új élet azzal kezdődik, hogy úgy látja magát az ember, ahogyan Krisztus látja őt, és tud sírni a bűnei felett. Az új élet akkor kezdődik, amikor valaki tud sírni a bűnei miatt. Bántja őt a keménysége. Bántja őt, hogy elidegenedett az élő Istentől. Felismeri a jó pásztor mentő szeretetét, és bánja, hogy milyen hosszú ideig ellenálltamnak, és emiatt tud sírni. Felismeri, hogy ha az életének itt a Földön nincs örökké való értelme, akkor egyáltalán nincs értelme, és emiatt tud sírni. Az új élet mindig azzal kezdődik, hogy valaki felismeri a személyiségének a lényegét, hogy ki ő igazán, és tud sírni. Jézus egyszer sír mindenki felett. Úgy, mint Jeruzsálem felett is. Aki a halálban van, ennek az idején még hozsannázik. Még ünnepel. És nem érti, hogy miért is sírna Jézus az ő élete fölött. Aki megtér, az maga is sírni tud az élete múltja miatt. De ezek a bűnbánat könnyei, egyben az örök könnyei is. Mert azt ígéri Jézus Krisztus, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Isten vigasztalja meg őket. és ezután örök üdvösséget nyernek az élő Istentől. És többet nem kell szégyelniük a múltjukat. Nem kell keseregni miatt. Azt olvassuk az igényben. Jézus meglátta Jeruzsálemet, megsíratta, és azt mondta, hogy bár felismerte volna a békességre vezető utat. Milyen békességről van itt szó? Az Istennel való békességről. Jézus teremtette meg ezt a békességet az Atyával. Úgyhogy legyőzte a mennyben az ördögöt, amely többé nem vádol az élő Isten előtt. Jézus pedig ott imádkozik értünk, az Atyánál. Nem csak megszerezte Jézus ezt a békességet a számunkra a Golgotai kereszten, hanem bennünket is észé és hajlandóvá tesz, hogy békességben éljünk az Atyával. Ha népe hallgatott volna rá, akkor elkerülhette volna a sok bajt. Mi is, ha hallgattunk Jézusra, akkor megbékélt lehet az életünk. És a békességre vezető úton Jézus megbékéltet bennünket egymással. Hogyan valósul ez meg? Úgyhogy segít arra, hogy mi, akik bocsánatból élünk, tudjunk egymásnak megbocsátani. Meglátta a várost, megsiratta, és azt mondta, hogy bár felismerte volna a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. A város fölött elhangzott a végső ítélet, de aki a városban lakók közül Jézusra hallgatott, az ő útján járt, az kimenekült Jeruzsálemből, és megmenekült az ítélettől. Aki megtér, aki Jézusra hallgat, az megtalálja az ítélet közben is a kegyelem útját. Nem azt hirdeti igény, hogy ezután már senki számára nincs lehetőség a megtérésre. Nem fatalizmust hirdet, nem azt, hogy bele kell törődnünk a sorsunkba, és ezen már nem lehet változtatni, elpusztulunk. Sőt, az első keresztények, akik húsvét után, de inkább pünkösd után világosan megértették Jézus Krisztus szavainak az értelmét, amikor körülzárták a várost, sáncot húztak ellene, töltést építettek, akkor nem mentek be a városba, hanem kimenekültek Pellába, és megmentették az életüket. Egyszerre igaz ez a kettő. A város megítélte Isten. Jézus kihirdette, hogy el fog pusztulni. De aki hallgatott Jézus Krisztus szavára, az kegyelmet talált. Nem azért hangzik el az ítélet, hogy mi reménytelenül várjuk az ítéletben teljesedését, hanem azért hangzik el, hogy megtérjünk. Jézushoz fussunk. Tőle kérünk kegyelmet. Ha a világi bíróság előtt a megbánó magatartás enyhítő körülménynek számít, higgyük el, hogy a mennyei bíró is teljes bűnbocsánatot ad annak, aki őszintén feltárja előtte a szívét és a lelkét. Jeruzsálem ítélete lett, hogy nem találta meg a békesség útját. Velük szemben mi még megtalálhatjuk a bűnbánat által. Kálvin szerint a legfőbb jót a zsidó ember a békesség szóval jelölte. Ezt adja Jézus azoknak, akik felismerték saját bűneiket, és őszintén megbánták azt. Ez lesz a békétlen élet egyetlen megoldása. Hova vezet az az út, amelyen elindultál? Örömmel, nagy reményekkel. Hova vezetett a tékozó fiújé, aki kikérte az atyai vagyont, és elindult a nagybetűs életbe, a vesztébe vezetett, a vagyona eltékozlásába. De a tékozó fiú számára is adatott egy lehetőség, hogy magából szálljon. Elgondolkozom azon, hogy hova jutott az élete, amelyik korábban olyan gazdagon indult, olyan nagyszerű volt. Bűnbánatot tartson, és visszatérjen az atyához. A példázatban szereplő tékozló fiú ki tudta mondani, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És ettől kezdve öröm lett az élete. Kegyelmet kapott. Ennek volt a jele a fehér ruha. És mi is kegyelmet kapunk az élő Istentől. Vagy gondoljunk Bálámra, a pogány profétára, akit Bálát királyt bérelt fel, hogy menjen el és átkozza meg Izraelt. Ő tudta, hogy nem kellett volna elindulnia ezen az úton. De Bálák király mindent megígért. Aranyat, ezüstöt, kincseket, mindenféle gazdagságot. És őt vonzotta ez. Ezért elindult, és útközben szembe jött vele Isten angyal a kivont karta. Hova vezet az az út, amit elindultál? Emlékszem egy fiatal férfire, egy lelkésznek a fiára, akit egy nagy megtiszteltetésért felkértek, hogy legyen részese egy nagyon komoly vállalkozásnak. Intette őt a lelki pásztora, hogy nem kellene, nem értesz te ehhez. Amihez ne értesz, azt neked mindjárt a legfelső emeleten. De ő belevágott, azt mondta, hogy ő nagyon szeretne vállalkozni. Elege van már ebből a mindennapi filéreskedésből. Aztán valahogy a többiek, akik megkérték őt, akik bevonták őt ebbe a közös vállalkozásba, úgy intézték a dolgot, hogy az egésznek a csődje ennek a fiatal embernek a nyakába szakadt. Akkor még nagyon nagy pénz volt, ha jól emlékszem, 300 millió forint. Még a szüleik háza is ráment erre a vállalkozásra. Pedig milyen szépen indult. Hova vezet az az út, amelyen elindultál. Ezt mi emberek csak akkor láthatjuk meg, ha nagyon mély, belsőséges, imádságos kapcsolatban vagyunk az élő Istennel. Nagyon sokszor az imádság csendjében ezt kijelenti és megvilágosítja a számunkra. Ne indulj el! Hiába hozsonnáznak rajta a többiek. Hiába ünnepel mindenki. És néha előfordul, hogy a fájdalmaink és könnyeink hordozása közben, és az azokkal való merdődés közben értjük meg, hogy egy-egy út hova vezet. Mi a földi útunkon legtöbbször csak az aznapot látjuk, a pillanatot. Léteznek nagyon dörzsölt fickók, akik 5 napot láttak előre, és úgy érzik, hogy bárki a kezükben tudnak tartani. Jézus viszont látja a dolgok következményét. A földieket is. És mindez, hogy ő látja a földi következményeket, arra tanít bennünket, hogy látja az örökké való következményt is. Az, hogy lesz ítélet. Hogy van kárhozat. Hogy megítéltetik. Hogy megítéltetik minden ember az élő Isten színe előtt. Fejezzük be ige hirdetésünket a textusunk megismétlésével. De újra Jeruzsálem helyébe gondoljunk bele saját magunkat. Amikor közelebb ért és meglátta Rispó Jánost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már ne az ítélet szavával fejezzük be, hanem azzal, hogy az igaz bűnbánat gyümölcse a visszavonhatatlan és valódi kegyelem. Ma még nyitva van számunkra a kegyelem ajtaja. Ezt készíti el Jézus azoknak, akik benne hisznek, és hozzá imádkoznak. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan nehéz nekünk elhinni és elfogadni, hogy a tetteinknek, szavainknak, mulasztásainknak megvan a következménye már itt a földi életben. És egyszer majd meg lesz a következménye az örök életben is. Kérünk és könyörgünk, taníts bennünket arra, hogy hívő emberként járjunk a te utadon. Hogy tudjunk őszintén bűnbánatot tartani. És az előttünk lévő ünnep közelebb vigyen bennünket hozzá. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Könyörgünk azokért is, akik kórházban vannak, és azokért is, akik otthon lábadoznak. Kérünk szépen, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Adja számukra gyógyulást, hogy mielőbb ide jöhessenek közénk. És kérünk szépen, hogy add meg, hogy akiket viszont magadhoz akarsz szólítani, azokat készítsd fel a veled való találkozásra. Könyörünk hozzá, Úrunk Istenünk, hittanosainkért, hitoktatónkért. Kérjük, hogy add, hogy így a modern technika eszközeivel is szólhassuk a számukra az evangélium igéit, és ugyanígy hirdethessük azt a konfirmandusoknak is, hogy a külső nehézségek ellenére mégis felkészülhessenek megfelelőképpen a konfirmációi fogadalom tételükre. Könyörünk hozzád, Úrunk Istenünk, az előttünk álló bűnbánati hétét. Kérjük, hogy ezen is te szólalj meg, és add, hogy a régi igehirdetéseket keresztül a te dicsőséged ragyogjon fel az otthonainkban, egyen-egyenként. Nincs érdemünk, Úrunk, amire hivatkozhatnánk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.